Ahogy ezt a bevezetőben említettem, János evangéliuma lesz velünk is, és ez így lesz még heteken keresztül. És néhány mondatot szeretnék arról, hogy mi is volt a múltkor, hogy értsük a kapcsolódást egy kicsit. János úgy kezdi az evangéliumát, hogy megpróbálja elérni azokat az embereket, akik a korabeli görög kultúrában, hellenista kultúrában éltek, szocializálódnak, nőnek fel, gondolkoznak, a filozófián nőttek fel, a platonizmust és minden más egyéb irányzatot szívtak magukba. Van egy látásuk az életről, keresik a látható dolgok mögötti értelmet, kíváncsiak. Nagyon meg szeretnék ragadni, hogy mi is igazából ez az élet, amit látunk, és erre vannak válaszaik is. És megpróbálja ezeket az embereket elérni, azzal az üzenettel, ami alapvetően a zsidó kultúrában gyökerezik, a Közel-Keletnek más részén van, mint ugye a hellenista kultúrának a bölcsője, más fogalmakat használ, más képeket használ, és ezért János belemegy az ő gondolkodásukba és az ő kultúrájukba, és elhelyezi azt, hogy mit jelent az, hogy eljött Jézus, olyan módon megfogalmazva azoknak az embereknek, hogy ők értsék, belemegy az ő fogalmi rendszerükbe, és így kezdi el, hogy mit jelent, hogy eljött a világosság a világban. És ahogy folytatja a történetét, mikor véget ért ez az első 18 vers, amiről azt is mondtam, hogy ez az evangélium nyitánya, amikor megvolt a nyitány, akkor szükséges, hogy elkezdjen beszélni azokról a konkrétumokról, amik elkerülhetetlenek. Ebbe a szakaszba be fogja mutatni a szereplőket, hogy kikről is szól ez az evangélium, hogyan lehet megérteni, hogy ki volt ez a messiás, a világ világossága, aki eljött, és egy kicsit így tér rá arra, hogy hogyan is tűnik fel Jézus, ki ez a keresztelő János, és hogy hívja el az első tanítványait. Így olvassom a János evangéliuma első fejezetéből, a 19-től az 51. versig. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók, papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle. Ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta. Nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választhathassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erről így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogy a Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azóta azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látott, hogy leszáll a lélek és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol laksz? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Mintegy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názareti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott volna téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ha valamit megtanultunk az előző egységből, az evangélium nyitányából, az az, hogy mennyire szükség van arra, hogy valahogy globálisan értsük az üzenetet. Mi az evangélium? Mit jelent, hogy eljött az Isten országa, hogy Jézus testet öltött? Miért fontos ez? Milyen világméretű, meghatározó esemény az, hogy Isten, a világ mindenség végtelen ura földi testet ölt, és beleszületik a mi emberi létünkbe. És most pedig az van előttünk ebben az egész szakaszban, itt az első fejezet második egységében, hogy mennyire nagy dolog, hogy nem az történik, hogy valahonnan a magasból mindenki hall ilyen mennyei szózatokat, vagy valahogy így belemegy a fejébe az igazság, és egyszerűen csak így eszmél, hanem emberi kapcsolatokon keresztül, valódi találkozásokon keresztül, az emberi megismerés útján, dialógusokon keresztül, beszélgetések által jut el az üzenet az emberekhez. Van ebbe valami végtelen egyszerű dolog, és felszabadító. Van ebbe valami olyan, hogy Isten tényleg ember lesz, és nem ijeszti meg az embert, nem úgy kommunikál vele, nem olyan módon szól hozzá, hogy azt a titkot csak a kevesek, a választottak értsék meg, hanem mindenki számára érthető módon teszi ezt. És még egyszer aláhúzom, nagyon fontos, és végig kíséri az evangéliumot, mondtam múlt héten is, hogy János nagyon sok mindent megőrzött abból a szó szerinti beszédanyagból, amit Jézus a tanítványaival folytatott. A beszélgetéseknek, az odafigyelésnek, a dialógusnak nagyon nagy jelentősége van ebben. Itt vannak előttünk ezek a szereplők, és három dologra szeretném, ha ma fókuszálnánk. Először keresztelő János személyére, akit nagyon fontos megértenünk, hogy mit keres itt ez a fura figura, és hogy mi az üzenete a számunkra az ő szolgálatának. A második, hogy röviden, hogy mutatja be a messiást, Jézust, az evangélium írója. A harmadik pedig a tanítványok elhívásából egyet, mégpedig a Péter elhívását szeretném kiemelni, és valamilyen módon ez alapján magunkra reflektálni, mit jelent ez a mi életünk szempontjából. Itt van ez a keresztelő János, aki mondhatjuk így nyugodtan, hogy egy kicsit fura alak. A társadalmon kívül él. Abba az értelemben, hogy a pusztában lakik, és hát sáskákat eszik, meg erdei mézet, más evangéliumokból tudjuk, fura ruhákba jár, és kereszteli az embereket, hirdeti, hogy térjetek meg, eljött a mennyek országa, és egészen érdekes. És hát valószínűleg, mint minden ilyen különleges, érdekes ember, vonzza magához a figyelmet, és mennek ki hozzá a városon kívülre emberek, más evangéliumokban tudjuk, hogy meg is keresztelkednek, ő prédikál is nekik, de itt azt olvassuk, hogy valamilyen módon ő meghirdeti azt, hogy itt jön Isten országa, és a korabeli vallási vezetők, a papok, léviták, farizeusok nagyon-nagyon fontosnak tartják, hogy ezt az embert megértsék, és valahogy találnak rajta egy fogást, hogy el tudják őt helyezni, hogy tényleg igaz, amit mond, vagy csak egy őrült, akit el lehet felejteni. Azt látjuk, hogy keresztelő János olyan, mint egy formát öltött, hangot öltött hírnök, aki valami nagyon fontos dolgot hirdet meg, és ez az új, meg ez a fontos, a mi számunkra, meg a mi kontextusunkban nagyon elkoptatott dolog. Ha valamilyen termékre nincsen ráírva, hogy új, meg hogy legújabb, meg fejlesztés, akkor arra rá se nézünk már, ugye már? És hogy ebben a kontextusban mégis valami nagyon fontos, tényleg fontos dolgot mond, ami addig nem volt. Leslie Newbegin, teológus, a János evangéliumáról szóló könyvében azt mondja, hogy nagyon meghatározó ebben a helyzetben, hogy ahogy a papok, farizeusok, léviták közelednek keresztelő Jánoshoz, abból megtudhatjuk és megismerhetjük az általános emberi megismerésnek a jellegzetességét. Ha van valami olyan dolog, ami teljesen új a számunkra, akkor megpróbáljuk a meglévő fogalmi kereteinkkel, a megismerésünk működő módjaival valahogy megfogni, hogy mi is az, ami ott van. És két út van előttünk. Az egyik, hogy valahogy beillesztjük a meglévő kereteinkbe, alapvetően ezt szeretnénk. A másik pedig, hogyha ez csak így ütközik, és értelmezhetetlen, akkor elvetjük. Nem fontos, nem érdekel, ez így most feldolgozhatatlan a számunkra. Nem tudom, hogy láttuk-e, ismerjük-e az Érkezés című filmet, azt hiszem most már lassan 2 éves, én nagyon szeretem ezt a filmet, amiben van egy nagyon érdekes motívum, ami talán segít a mai üzenetet egy kicsit befogadhatóvá tenni a számunkra is, és érdemes elvinni belőle valami fontosat. Ez egy olyan film, ami arról szól, eléggé populáris a témája, minden harmadik film körülbelül erről szól, Hollywoodban, hogy van egy idegen civilizáció, amelyik megpróbálja az emberiséggel felvenni a kapcsolatot, és lesz valami találkozás az emberiséggel. Nem is ez a nagy szám ebben, hanem a filmben egyértelművé válik, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy milyenek a szándékai ennek az idegen civilizációnak. És ahhoz, hogy közelebb jussanak egymáshoz, az emberek egy nyelvész professzort alkalmaznak, vagy visznek be találkozni ezzel a civilizációval, hogy tanulja meg a nyelvüket. És hát, ha valahogy megtanulja a nyelvüket, akkor megértik azt, hogy most alapvetően az a kérdés az emberiségnek nyilván, hogy háborút akarnak, és veszélyesek, lőni kell rájuk, vagy esetleg valami jó dolgot akarnak. És az egyik dolog, ami érdekes, az az, hogy mikor elkezdődik ez a megismerési folyamat, tényleg nem lehet tudni semmit arról, hogy jót akarnak, vagy rosszat akarnak. De az emberek 90%-a mire gondol, hogy természetesen rosszat akarnak. És ami nagyon érdekes még, és a film egyik nagy csavarja, hogy ahogy ez a professzornő, aki megpróbálja ezt az idegen nyelvet megtanulni, egy idő után rájön, hogy egy nyelv megtanulása hatással lesz az ő gondolkozására. Átformálja a gondolkodását, először észrevétlenül, aztán pedig egészen észrevehető módon. De ehhez nem is kell idegen civilizáció, hiszen hogyha az ember megtanul egy másik idegen nyelvet igazán komolyan, mélyen, akkor észreveszi, hogy annak a nyelvnek a gondolkodása is hat rá. Szóval lehetséges, hogy valamilyen módon megtanulni, megérteni Isten üzenetét és befogadni, az emberre is ilyen módon hat. De nem lehet tudni még az elején, hogy ez jó az embernek, vagy sem. Megpróbálják tehát megfogni Keresztelő Jánost, és nagyon érdekes, hogy 2 dolgot mond magáról Keresztelő János ebben a történetben. Nyilván mit kérdeznek tőle? Ki vagy te? És megpróbálják belerakni azokba a kategóriákba, amit ismernek. Te vagy a próféta, azaz a mózesi prófétai hagyományokat hozod? Vagy esetleg te vagy Illés, a másik nagy ószövetségi alak? Vagy te vagy maga a messiás? És mindegyiket lepatintja magáról Keresztelő János, nem ez vagyok, nem ez vagyok, nem ez vagyok. És már el tudom képzelni, hogy így mindenki feszült figyelemmel figyel, hogy na jó, de akkor már mondd meg, hogy ki vagy. Amire azt mondja, kiáltó hang vagyok a pusztában, amit felolvastam az Isten tisztelet elején, az Ézsaiási idézet. Magyarul azt mondja Keresztelő János, én a küldetésem vagyok. Az én dolgom, hogy kiáltsak és azt mondjam, hogy itt valami nagyon fontos dolog fog történni. Egy hang vagyok, egy megrendítő bizonyságtétel. És a mai ember erre felsóhajt, és azt mondja, hogy azt a, hát hogy lehet ez? Micsoda tárgyiasítás? Nem számít a személye? Hát ki volt ő? Én a küldetésem vagyok. Hát ez elég betegül hangzik. Majd mindjárt ki fogok térni erre, hogy milyennek a jelentősége. Csak annyit szeretnék itt egy saját élményű példát hozni, hogy eszembe jut a majdnem egy hónappal ezelőtti tűzeset, amiben fent voltam a könyvtárban, és békésen dolgoztam. És mikor feljött hozzám az a bizonyos teológus hallgató, aki elhozta a hírt, hogy az épület lángol, és ki kéne menni a szobá vagy a teremből, akkor az úgy történt, hogy ütötte az ajtót elég erősen. És ő nem foglalkozott azzal, hogy mondjuk megsérül-e az üveg, vagy hogy ki mit gondol arról, hogy ő üti az ajtót. És amikor én kinyitottam azt az ajtót, és világossá vált, hogy itt baj van, akkor ő nem kezdte el nekem mondani, hogy amúgy nem ismertem, hogy szia, így hívnak. Innen jöttem, ilyen érzések vannak most bennem, és egyébként mit vacsoráztam, vagy hányadéves vagyok, hanem egyetlen egy dolgot üvöltött az arcomba, hogy tűz van, és el kell hagyni az épületet. Aztán elrohant. És valami ilyesmihez tudom hasonlítani, hogy amikor helyzet van, akkor nem számít, hogy ki vagyok. És Keresztelő János valahogy ezt próbálja megértetni, hogy helyzet van. A második pedig, amit elmond magáról ebben a történetben, a messiással való viszonylatában, mert hogy őről beszél, hogy eljön a messiás, de már itt van, mindjárt itt van, hogy én az ő sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ami azt jelenti, hogy én a messiás rabszolgája sem vagyok. abban a korban, egy tisztességes házban, ahol volt rabszolga, a megérkező vendégnek az ő feladata volt megoldani a saruja szíját, tehát levenni a saruját, és megmosni a lábát az útporából. És azt mondja keresztelő János, ez a korabeli legelképzelhetőbb alárendelés, hogy én még az ő saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. És elsőre megint felhördülhetünk, hogy így, ah, micsoda alárendelés már, minek kell ennyire. És gondoljátok el, hogy ez az ember tényleg látott valamit, és megértette azt, hogy ez, aki jön, az bár emberi formát ölt, de valami teljesen más. Ő hordozza Isten szentségét. Emlékeztek esetleg az Ézsaiás elhívására, amikor Ézsaiás próféta egy pillanatra beletekint a menny dicsőségébe, Isten szentségébe, és azt mondja, hogy nekem annyi, meghalok, hogy láttam ezt a szentséget, kibírhatatlan, én ember vagyok, megsemmisülök, méltatlan vagyok. Egyszerűen egy olyan fény, világosság és tisztaság árad Isten jelenlétéből, aminek a közelébe az ember azt mondja, hogy még rabszolga sem vagyok. El tudjuk képzelni ezt az ilyen teljes alázatot, amit keresztelő János átél. A messiás úr uralkodik, hatalmas, ő a világ mindenség ura, és én nem az olyan útkészítője vagyok, aki így behirdeti, hogy itt jön mindjárt, nézzétek a messiás, hanem én senki vagyok ő hozzá képest. Mennyit tanít erről, hogy hogyan állhatunk hozzá, és hogy mi a helyes hozzáállás Isten fiához. Ez a fajta hódolat, ez a fajta alázat, amiből, ha ő akar, felemeli az embert. De alapvetően ez a megfelelő hozzáállás. Nagyon megrendítő ez a bizonyságtétel. Hogyan érinthet ez bennünket? Egyrészt nagyon sokszor, nyilván mivel azt éljük meg, hogy Jézus, Úr Jézus velünk van, ő a mi megváltónk, és inkább ezt a kicsit ilyen mellérendelő módon beszélünk Jézusról, meg hogy ő ember lett, jaj de jó, megért, Jézus ölelj át, énekeljük meg mindent, de hogy úgy értjük, hogy a világmindenség urával van dolgunk, aki minden hatalom, és aki előtt, majd az utolsó napon minden térd meg fog hajolni. Úgyhogy nem kell kimondani, hogy térdre, hanem magától. Mennyeieké, földieké és föld alatti, aki olvassuk a Filippi levélben a Krisztus himnuszban. Szóval ez a Jézus, akivel dolgunk van. És a másik, ez a szerepem, a feladatom, a küldetésem vagyok. Mennyire szélsőséges gondolkodás az, hogyha keresztény vagy szolgálsz, az egyik, hogyha állandóan valaki azt mondja, hogy jaj, nem számít, hogy így ki vagyok, mert mi vagyok, csak az, hogy az Úr értégek, és én nem is számítok, csak a küldetés, a misszió, és ilyen misszionális robotként, így állandóan így mindenhol próbálunk térítgetni, meg nem tudom mindent feláldozni, és nem figyelünk magunkra, és kizsákmányoljuk magunkat, és kiégetjük magunkat, meg a környezetünket is, és nem sorolom tovább. A másik pedig az, hogy azt is biztos ismerjük, mikor valaki keresztény lesz, és alapvetően azt várja el Istentől, hogy töltse be a személyes szükségeit. Uram, szeretgessél, de rendszeresen. És úgy mondd el nekem naponta kétszer, hogy mennyire szeretsz, és én vagyok a te legértékesebb gyermeked. És hogyha a Bibliából nem egy olyan ige van aznapra kirendelve, ami megsimogatja a lelkemet, megsértődök Istenre, hogy nem törődsz velem, elvetettél. De majd találok egy olyan éneket, amiben elénekeltem jó sokszor, hogy de nagyon szeretlek. És hogy így önmaga körül forog az ember, mert én vagyok a legfontosabb. És látjuk ezt a két szélsőséget, és mind a kettőre nézve bűnbánatot kell tartanunk. És mind a kettő rendkívül romboló. De ami még tragikusabb, hogy sokszor azt keverjük össze, hogy mikor minek van az ideje. Mert amikor tűz van, akkor senkit nem érdekel, hogy te ki vagy és hogy vagy. És van olyan helyzet, és lehet, hogy ehhez is tudsz kapcsolódni, mikor helyzet volt, amikor szólni kellett az evangéliumot, amikor szolgálni kellett valaki felé, oda kellett állni, és nem voltál jó lelkileg. És azt mondtad, én menjek oda, hát nekem lenne szükségem támogatásra. De helyzet volt, engedemes voltál, és Isten megáldotta, mert el tudtál feledkezni magadról. Mennyire jó volt az, nagyon sok példát tudnék mondani, inkább nem mondok. És hogy a másik véglet is, hogyha ha tényleg Isten szeretett gyermeke vagy, és ezt egyszer tényleg mélyen átéled, akkor nem szorulsz rá arra, hogy újra és újra Isten ebbe megerősítsen. Vizsgáljuk meg magunkat, és kérjük, hogy ezektől a szélsőségektől óvjon meg bennünket. És adja nekünk azt a lelkületet, hogy felismerve a helyzetet tudjunk akár így reagálni, mint a keresztelő János, hogy figyelj, most nem az számít, hogy én ki vagyok, vagy mi, hanem hogy mit tesz az Isten. De törődjünk magunkkal, és nevessük el magunkat, meg mindazt, akik vagyunk, a személyünket. Na de kicsoda a messiás? Második fókusz. Az egész evangélium erről szól, szóval mindent nem mond el itt keresztelő János, De egy-két nagyon fontos dolgot elmond. A messiás testet ölt, személyiséget ölt, mentális struktúrákat ölt magára, és van néhány kép, amit az Ószövetségből vesz János, és arra vonatkozik, amely által meghatározza őt. Itt már nem nagyon foglalkozik a görög hallgatókkal, hát figyeljetek, ez van, megmagyarázza, hogy melyik mit jelent. Négy dolgot állít itt János apostol arról, hogy kicsoda ez a Jézus. Az első az, azt mondja, ő a messiás, aztán később azt olvassuk, hogy ő az Isten fia, aztán az Isten báránya, és végül pedig ezt találjuk a szövegben, hogy ő a rabbi, a mester. Négy olyan dolog, amelyek viszonylag egymással, hát ellentmondásban lévők, vagy ilyen külön halmazok, és ez mind Jézus. Messiás, ami azt jelenti felkent, tehát azt állítja János apostol, hogy ő Isten uralmának a felhatalmazott képviselője. Ő az, aki magában hordozza az isteni teljességet. Az Ószövetségben a felkentek, a királyok voltak, meg a proféták. A felkent az, aki Isten hatalmát képviselte. És azt mondja János apostol, Jézus a messiás, a megígért messiás. Ezt tudjátok, mit jelent? Nem csak, hogy hát egy messiás, hanem az, akire összpontosul, és akibe beteljesedik az összes ószövetségi messiási ígéret. Nagyon sok van. Azért ez egy nagyon nagy dolog. Egy zsidó ember azt mondta, hogy azta, hogy fog az összejönni? Aki ismerte az összeset, az tudja, hogy nagyon sokféle. Biztos mindegyik beteljesedik benne. Hát megnézzük. A második azt mondja, ő az Isten fia. Azaz, az a valaki, aki a legmélyebb kapcsolatban van Istennel. Aki tőle származik, aki hozzá tartozik. És erről többször beszél az evangéliumban Jézus, hogy én is az atya egyek vagyunk. A harmadik, ő az Isten báránya. Azaz, ő az áldozat, aki elhordozza majd a világ bűnét. Helyettes áldozatként belép az Isten ember kapcsolatba. Ő főpap és áldozat is egyben. És végül negyedszer ő a rabbi, a mester, a tanító, aki ebben a mesteri viszonyba tanítja az ő tanítványait. Megengedi, hogy életközösségbe legyenek vele. A világmindenség ura, a messiás, az Isten fia és az Isten báránya, tökéletes és szent áldozat, azt mondja az embereknek, hogy gyertek és éljetek mellettem. Keljünk együtt fel reggel, este egy helyen fekszünk le, együtt töltjük a napokat, együtt eszünk, beszélgetünk. Ez milyen életközösség már? Ebbe hívja az embereket, testé lesz, ugye? Vállalja nem csak a testi létet, hanem a kapcsolatot. A testi egymás mellett két embernek a kapcsolatát, az érzékelését. És ebbe a kapcsolatban ráadásul olyan mester, aki a tudása és a tapasztalata legjavát adja át azoknak, akik vele vannak. Nem arról van szó, hogy így eljön, és akkor nem mond semmit, vagy csak így titokzatosan, hanem mindent átad az embereknek. Amikor látjuk egymás mellett ezt a négy képet, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nagyon jó, még tudnánk mondani lehet öt fajtát, ami benne van az evangéliumokban, de nehéz ez, hogy jön ez össze. Jézus Krisztus személyébe hogy kapcsolódnak ezek az egymással ellentétes funkciók egybe? És azt tapasztalom, hogy a keresztényeknek is van egy ilyen prioritás listája Jézusról, hogy nekem leginkább ő, nem tudom, a barátom. Leginkább ő a mester, aki mindent átad. De hogy ő nem aláfölé rendelő viszonyban van, ő mindegyik egyszerre. És ez számunkra nehezen felfogható. Hogy még bonyolítsam, ráadásul Isten és ember egyszerre. És hogy van az, hogy hogy lehet messiás, meg felkent, ilyen hatalmas, amikor mester is közel van. Hogy lehet az Isten fia ilyen méltóságú, mikor szenved, és Isten báránya. És el kell fogadnunk, hogy ilyen értelemben Jézus nem egyféle, de mégis a legintegráltabb személyiség, aki valaha élt a Földön. Az ő lényében ez az egész egy. És azt gondolom, hogy azért van szükség ezekre a képekre, hogy meglássunk valamit abból a gazdagságból, hogy mennyi minden hordoz az ő személye, hogy mennyi minden van benne az isteni teljességből, és hogy ebbe belecsodálkozva elfogadjuk, hogy Jézus, annyi mindent mutattál magadból, és talán velem is, velem élsz, itt vagy velem, meg köztünk, egy csomót beszélgetünk meg, azt hiszem, hogy ismerlek, de hogy mennyi minden vagy te, és hogy mennyire sokszor csak az egyik oldalra vagyok kíváncsi, leginkább arra, hogy a bűneimet bocsáss meg. Talán a bárányhoz kapcsolódunk a legjobban. Köszönöm Jézus, hogy helyettem szenvedtél, azért ez jó esik. De hogy a többi részhez is kapcsolódjak, ez már sokkal nehezebb. Mert hogy a legfontosabb kérdés a te számodra, aki itt és most ülsz, hogy tényleg neked kicsoda ez a Jézus? És kevés azt mondani, hogy hát eljött a világba egyszer valóban, igen, elhiszem, nagy ember volt, meg lehet, hogy Isten fia is volt. De gondoltál-e már arra, hogy a te világodba is el akar jönni, és meg akar érkezni? És nem tudom, hogy aki itt ülsz, az ezt már átélted-e, hogy vele jársz-e, vagy sem, de ez ő igénye, hogy a te világodba is belelépjen. És teljesen komolyan, egyszerűen és egyértelműen a társad akar lenni. Melléd lép, lélekben, a Szentlélek által, és azt akarja, hogy vele legyél, hogy vele éljél, hogy ott járjál vele. Belép a világodba, amiben van valami kis ijesztő. Az elején mondtam ezt a filmes hasonlatot, és bizony nagyon sokszor így vagyunk Jézussal. Picit olyan, mintha egy ilyen idegen kultúrát képviselne, hogy hát, mit akarsz tőlem? Attól tartok, hogy rá akarsz venni dolgokra. Attól tartok, hogy azt fogod mondani bizonyos dolgokra, hogy kérlek, ezt ne tedd. Attól tartok, hogy azt fogod mondani bizonyos dolgokra, hogy így megtiltom, hogy ezt tedd. És sorolhatnám. Attól tartok, hogy átveszed a kontrollt bizonyos értelemben az életem felett. És azért ez kicsikét sok. Hányszor hallom lelki gondozói beszélgetésbe, attól tartok, hogy Isten nem akarja, hogy boldog legyek. Mert mindaz a dolog, ami által boldog lehetnék, azt ő megtiltja. Vagy legalábbis azt mondja, hogy hát, csináld egy ideig, de aztán térj meg belőle egy a 30-as éveid végére legalább, és aztán rendezd az életedet valahogy. A helyzet az az, hogy Jézus úgy akar jelenni az életünkbe, hogy igazából számunkra elképzelhetetlen módon akar meggazdagítani és teljesíteni. Tanítványi kapcsolatra hív bennünket is, és a harmadik fókusz pedig a tanítványok. Nagyon szép, hogy a történetben annyiféle tanítványi elhívást látunk. Ebben sincs szinte két egyforma. Vannak hasonlóságok, de az egyik a legviccesebb, hogy így azt mondja a keresztelő János, hogy ő a, mint mondja, Isten báránya, így megy tovább Jézus, és akkor ketten, akik János tanítványai voltak, így leválnak Jánosról, és elkezdik Jézust követni. És így hátranéz, és megszólítja őket, hogy mit kerestek. Egyszerűen igéskártyára ráírnám szívesen, hogy mit kerestek. Szóval, hogy Jézus így megszólítja őket, és akkor hát így, mester, hol laksz? Hát így meg akarjuk nézni, hogy hol laksz. Szerintem zavarba voltak. És akkor gyertek, jó, elkezdődük beszélgetni. Akkor utána az van, hogy valakit így megszólít. Akkor a harmadik úgy lesz, hogy a testvére elmegy, és megmondja neki, és odahívja, és akkor beszél vele. A következőt megint valaki hívja, és így ránéz, és megmondja, hogy láttalak a fügefa alatt. Tehát nagyon sokféle is. Ez felszabadító, hogy Jézus mindenféle módon el tudja érni az embert. És igazából egy csomót szoktunk a formákon így agyalni, akár keresztényként, hogy kellene elérni az embereket, így kéne elérni, úgy kéne elérni, és hogy ó, Isten mindenféle formákat használ. És ezeket egész nyugodtan el lehet engedni, hogy most például Isten melyik formát szereti jobban, vagy hogy hogyan szokta megszólítani az embereket, ezek a belső biztonsági igényeink, hogy mi tudjuk, hogy hogyan kell csinálni, nem tudhatjuk. Fogalmunk sincs. Isten sokkal spontánabb, mint ahogy mi ezt mi gondolnánk. Ez pont a kiszámíthatatlan ő benne. De gyönyörű ez a sokszínűség. A lényeg, hogy az Atya munkálkodik, és amire fókuszálni szeretnék most, az az, ami itt Péterrel történik. És milyen gyönyörű, hogy egy kapcsolaton keresztül éri el őt Jézus. A testvérét, a testvére, aki elkezdi követni őt, hazamegy, és azt mondja neki, figyelj, megtaláltuk a messiást. Nem tudjuk, hogy mit mondott erre akkor Péter, még akkor Simon volt a neve. Hogy esetleg elkezdette kérdezősködni, vagy kételkedett, vagy lelkesedett, minden esetre odaviszi őt a messiáshoz. És a következő történik. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Ami azt jelenti, kőszikla. Három fontos dolog van ebben. Az egyik, hogy Jézus tudja, hogy ez az ember kinek a fia. És elismeri őt, a gyökereit, az addigi útját, hogy honnan származik. És valahogy ezt itt számításba veszi. A második, hogy tudja, hogy hívják most. Nyilván a neve az nem csak az, hogy ez volt a keresztneve, hanem hogy ő ki. Hogy az ő identitása, az ő lénye micsoda. Hogy ő egy lobbanékony ember, Simon, a zélóta, a harcos, aki szenvedélyes, és ebből következően nagyon sokszor ingatag is. De tudja azt is, hogy ő mivé fogja őt formálni, és azt mondja, a te neved Péter, Kéfás, ami azt jelenti kőszikla. Lehet, hogy Péter felnevetett, ha, kőszikla, én. Ebben a helyzetben nem ismersz Jézus. De látta, hogy miben fogja őt tenni. És milyen érdekes, hogy ez a Jézus, aki ennyire sokféle, amit az előbb mondtam, mégis nagyon integratív személy, így tekint a tanítványokra is. meglátja Pétert, aki az egyik kulcs szereplője lesz a tanítványi közösségnek, és a következő el előttünk, és most megint magunkat is belehelyezhetjük, hogy hogy működik az elhívás meg a tanítványi lét, hogy látom, ismerem az utadat, tudom, hogy kinek a lánya vagy, a fia vagy, ismerem a családfádat jobban, mint hogy ki tudnád kutatni. Tudom, hogy mit hozol generációsan, hogy hogyan jutottál eddig, hogy te most élsz. És elfogadom, és ez van. Nem változtatom meg. Tudom, hogy most mi a neved, hogy te most ki vagy, hogy mi vagy, hogy mik az erősségeid, a gyengeségeid. Ismerem a személyiségednek, a lényednek az árnyékait, a bűneit. Ez vagy te most. És látom, hogy kivé formállak téged. Ahhoz, hogy az lehess, amivé formállak téged, az el kell fogadni az utadat, meg azt, aki most vagy. Nyilván a kegyelem az, hogy nem így történik az elhívás, hogy tudom, hogy te Jóna fia vagy, és a neved az, hogy Simon. Pont. Hanem nem. A te neved meg az lesz majd, hogy Kéfás, ami azt jelenti kőszikla. És ezt a hármat nagyon nehéz nekünk keresztényeknek ezt így egybe tartani, hogy számít az út, amin jöttem, számít az, hogy éppen az aktuális pillanatban ki vagyok, és hogy Isten mégis fejlődésre hív, és ő többre hív, és van egy álma az életemre nézve, amivé válhatok, és ami lehetek. Ezen az úton vezet bennünket, és ezt jelenti tanítványnak lenni. Befejezésül. Jó, de a történetben ott tartunk, hogy ezek még csak egyének. Hogy lesz ebből egyház? Hogy lesz ebből Isten népe? Hogy lesz ebből Krisztus teste? Ez az Isten terve, hogy legyenek ilyen egyéni tanítványok? Ilyen kis szuperhősök, akik így egyesével így járják a világot, és így élik az életüket, meg terjesztik az evangéliumot? Majd a később ebben kibontakozik, hogy ez nem így történik. De ezt hívom segítségül azt a történetet, amit felolvastam az Isten tisztelet elején, Ézsaiás könyvéből, ahol egy alapvető identitás változásról beszél a Szentíró. Azt olvastuk először is, hogy csak fű a nép. Ez egy kép. Fűszál. Egy olyan növény, amelyik a sivatagi széltől nagyon könnyen elpusztul. A fűszálak önmagukban vannak, még akkor is, ha néha ilyen csomóban, meg egy tőről vannak, de hogy így egymagukban vannak. És így látja a Szentíró, hogy ilyen a nép. És amikor belép a képbe a Messiás, akkor már úgy beszél róla a szakasz végén, talán emlékszünk rá, hogy egy nyájként beszél róluk. A Messiás a pásztor, és ők pedig a nyáj. A nyájnak a sajátossága, hogy abban is vannak egyének, ugye, egy-egy darab birka, de valahogy együtt mozognak. Egy egységként tekint rájuk a pásztor. Fontos az az egy szem, jószág. Persze, ha elveszik, akkor elmegy és megkeresi. Olvassuk később majd az elveszett Jónál. 99-et ott hagyja, azt az egyet megkeresse. De mégis nyáj. És ez az Isten terve velünk is. Hogy ebből az ilyen fűszál létből, ebből az egyedül állásból, ami egyébként rendkívül sérülékeny, nyájjá tegyen bennünket, ami sokkal védettebb a földi körülmények között. Az is ki van téve veszélyeknek, de valamilyen módon sokkal védettebb konstelláció. Mert hogy a gazdánk akar lenni, és együtt tekint ránk. Isten adja meg nekünk, hogy elvégződhessen bennünk az, hogy valamilyen módon behívjuk, beengedjük Jézust az életünkben, és ha meg már bent van, akkor minél inkább azt szeretnénk, hogy vele éljünk. Isten adja meg, hogy elkezdődjön az a kommunikáció, amiben megengedjük, hogy ő formálja a gondolkozásunkat. Jézus a mi anyanyelvünkön szól hozzánk, magyar nyelven, de vajon mennyire engedjük közel azt, hogy tényleg átjárjon minket az üzenet, és akár hatással legyen arra, hogy gondolkodunk a világról meg magunkról. És ő adja meg nekünk, hogy megéljük azt is, hogy nem vagyunk egyedül, hanem tartozunk egy nyájhoz, egy néphez, az ő testéhez. És adja meg azt, amit felolvastam az igében, a végén van, azt mondja a tanítványoknak, látjátok majd a megnyílt egy eget, ahogy az angyalok fel is lejárnak. Hisszük, hogy ha itt bejárunk, akkor még jóval többet is láthatunk, mire gondolnánk. Így járjunk az Úr világosságában. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, annyira megdöbbentő, ahogy te testé lettél, és elküldte az Atya keresztelő Jánost, ahogy meghirdette hírnökként, hogy mi következik, és aztán ott voltál. És engedted, hogy a tanítványok közel menjenek hozzád, és hogy a mesterükké váltál. Légy a mi mesterünk. aki Szentlélek által bennünk élsz, velünk vagy, és formálj minket, legyél ránk hatással, és kérünk, hogy így hadd váljunk azokká, akinek te megálmodtál minket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy benne élhetünk ebben a világban. Köszönjük, hogy a te népedként visszamehetünk majd ma este az otthonainkba, holnap az iskolába, a munkahelyünkre, kinek-kinek merre vezet az útja, és azért kérünk, hogy ezekbe az utakba jöjj velünk, és eléd tesszük most ezeket, amik ránk várnak. Hozzuk eléd, Uram, azt, ami holnap történni fog velünk, az első benyomásokat, hatásokat ezen a héten. Hozzom eléd azokat, Urum, akiknek nehéz lesz a holnapi nap konkrétan, és olyan dolgok előtt állnak, amit nem várnak. Egy olyan találkozás, tárgyalás, megbeszélés, vagy bármi, ami nem jó. Uram, légy ott velük, és hadd tapasztalják meg, Jézus, hogy velük vagy. És imádkozom nem csak az előttünk lévőkért, hanem mindazért, ami még jóval azelőtt is van. Látod az életutunkat, kérünk, hogy tarts meg bennünket a te utadon. Uram, imádkozunk a gyászolókért, a szenvedőkért, azokért, akik terheket hordoznak. Imádkozunk a körülöttünk élőkért, a családtagjainkért, a szomszédainkért, az egész városunkért. Uram, hadd ismerje meg minél több ember téged. És köszönjük, hogy fordulhatunk most hozzád azokkal a szavakkal is, amelyekre te tanítottál minket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.